engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai, ha ilyen a férfi helyzet az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt, nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, én egy kicsit olyan helyzetben érzem magam most, mint Jézus. Félreértés ne essék, ezt el is magyarázom, hogy hogy gondolom. Azt olvastuk ennek az ige résznek az elején, hogy a farizeusok odamentek Jézushoz, hogy megkísértsék, hogy csapdába ejtsék. Na hát, ez egy olyan témakörről, a témáról próbáljuk meg egy bevezetőt adni, akkor kétszer is meggondoltam volna, hogy vállalod-e testi épséget kockáztatása mellett erről a témáról egy ilyen testvérgyülekezeti konferencián beszélni. Hát, ha valakit el akarnak intézni, vagy el akarnak ejteni, ez a téma kell hozzá. Ehhez lehet hozzányúlni innen is, onnan is, lehet úgy félreérteni, hogy csak na. Úgyhogy az előadás után András mondta, lesz majd lehetőség hozzászólásokra, tehát tessék majd a témához hozzászólni, és engem megkímélni. Amúgy azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy mindannyian a Bibliát tartjuk fontosnak és alapnak, útmutatónak, erre a témára vonatkoztatva is, csak a Bibliát is sokszor, sokféleképpen különböző oldalról szemléljük. Délután lesz egy ilyen szeminárium, aminek a téma a hermeneutika, tehát hogyan értelmezzük a Bibliát, hogyan közelítünk a Bibliához. Tanácsolom, hogy minél többen próbáltok elmenni és ezen részt venni, mert a Biblia lehet igaz, és nem az, hogy lehet, hanem tényleg az igaz, és Isten igéje, csak attól függ, hogy nekem milyen szemüvegem van az orromon, és milyen szemüvegen keresztül látom Isten igét, az nagyban meghatározza azt, hogy én hogyan fogom látni a bibliai üzenetet. És ha valaki nem ért egyet a másikkal, akkor nagyon gyorsan beindul az, hogy elkezdünk címkézni. Elkezdjük azt mondani, hogy az egyik liberális, vagy fundamentalista, vagy feminista, vagy mit tudom én milyen ista. De igazából egyezünk meg abban, hogy mindannyian azt keressük Isten igéje alapján, hogy mi a fontos, mi a lényeges ebben a témakörben ránk vonatkoztatva. Nagyon érdekesnek találom azt, hogy ebben a párbeszédben, ami beindul, igazából először a farizeusok lépnek oda Jézushoz, és tesznek fel egy kérdést neki. Azzal a kimondott szándékkal, vagy kimondatlan, de érthető szándékkal, hogy csapdába ejtsék, hogy megkísértsék őt. De a tanítványok azok, akik a végén reagálnak erre a történetre, és hát azt nem merem mondani, hogy ez egyik kedvenc igeversem, de egy olyan igevers, ami nagyon beszédes, ami nagyon tömören tartalmazza azt a fájdalmat, és azt a szenvedést, azt a kiúttalanságot, azt a zavarodottságot, amely a férfi társadalmat, a férjek társadalmát évszázadokon keresztül jellemezte. Amikor azt mondják a tanítványok, hát, ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Próbáljuk egy kicsit úgy közel engedni magunkhoz ezt az igeverset. Hányszor visszhangzott ez már az évszázadok folyamán? És hányaknak közülünk itt talán személyes tapasztalata? Úgy, hogy már benne vagyunk a házasságban. Vagy még előtte vagyunk, és nem akarunk nekivágni, mert látjuk a rossz példákat. Vajon tud-e a Biblia nekünk ezekben a témakörökben útmutatást adni? És a felolvasott igerészhez kapcsolódóan én három témakört szeretnék most megemlíteni, és az egyik szemináriumban pedig majd ezek közül is egy néhányat majd bővebben kibontani. Az első témakör az a férfiasságról és a nőiességről szól majd. Mit jelent a Biblia fényében férfinak és nőnek lenni? A második pedig a házasságot, a házastársi kapcsolatot, igyekszik egy picit középpontba helyezni. A harmadik pedig, ami ugyancsak ennek az igének, a ige résznek a tartalma, az a válásnak a kérdéskörét, amit jó lenne nagyon elkerülni és kívülhagyni, de egyre közelebb kerül hozzánk. Tehát ez a három témakör az, amit megpendíteni szeretnék, és amiről jó lenne közösen és együtt gondolkozni. Férfiasság és nőiesség. Ugye ez igazából az első pont, és a konferenciának is az alaptémája. A Máté 19.4-ben Jézus válaszában azt mondja, hogy kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtette meg Isten az embert. Nagyon érdekes, hogy az a szóhasználat, amelyet az eredeti szövegben találunk, szó szerint lefordítva azt jelenti, hogy himneműnek és nőneműnek teremtette meg Isten az embert. Tehát nem annyira azon van a hangsúly, hogy férj és feleség, nem annyira külső funkciók talán, hanem maga a lényegi hovatartozás. Az, hogy himnemű és nőnemű, és a kettő együtt, a kettő egybe illesztve minden területen jelenti azt, hogy Isten képére lett megteremtve. Tehát ebből azt akarom levezetni, hogyha a férfiasságnak és a nőiességnek a témáját elhanyagoljuk, akkor az Isten képűségünknek egy lényeges szempontját hagyjuk figyelmen kívül. Ez Isten teremtésének a rendje, ennek kéne tükröződjön, hát leginkább a keresztények életében. És nem csupán a keresztény házasságokban, ahol férj és feleség van együtt, hanem abban, ahogy egy keresztény férfi a saját férfiasságát megéli, és egy keresztény nő a saját nőiességét megéli, attól függetlenül, hogy házasságban él, vagy egyedül. Mi sajnos ezt az egész kérdéskört a gyülekezeten belül nagyon leszűkítettük. Nagyon szűkre vettük. Ha vannak konferenciák is, vagy előadások, vagy igehirdetések arról, hogy mit jelent férfinak és nőnek lenni a gyülekezetben, mire szokott ez lekorlátozódni? Hát elsősorban ugye a szószékre. Szabad egy nőnek oda nem, ugye konszenzus van, oda nem engedjük, legfeljebb port takarítani, és akkor itt kimerül annak a kérdéskörre, hogy mit jelent férfinak és mit jelent nőnek lenni. Véleményem szerint természetesen ez egy lényeges kérdés a gyülekezeti renden belül, de egy mellékvágány, vagy egy mellék szempont a téma teljességét figyelembe véve. Mit jelent nőnek és férfinak lenni? Hát az életünknek egy csekély, időben egy csekély részét töltjük a gyülekezetben és gyülekezeti szolgálattal. Mit jelent nőnek és férfinak lenni otthon? Az ismeretségi körömben. Mit jelent nőnek és férfinak lenni a munkahelyen, az iskolában? Hisz abban, ahogyan megéljük a férfiasságunkat, vagy adott esetben nőiességünket, mutatkozik meg az, hogy mennyire vagyunk Isten képmása. Megszégyenítő számomra ez a némaság, és egy kicsit felmentésként mondom, hogy nem mi kezdtük. Nem mi vagyunk az elsők, akik így elhallgattuk, vagy egyáltalán nem is figyeltünk fel ennek a témának a jelentőségére. Hisz évszázadokon keresztül vonul ez a némasság, ez a hallgatagság, illetve ahol zajt hallunk, az inkább csatazaj. Az inkább párbaj a nemek között. És ez a férfi és női nem közötti ellentét végigvonul, nem elsősorban a kereszténység történetén keresztül, hanem az emberiség történetén keresztül. Kezdve már legelején a teremtés történettel. Szeretnék erről egy rövid áttekintést is adni, természetesen messze nem a teljesség igényével, sőt, inkább csak ilyen spotszerűen, tehát amikor egy villanyfényt pillanatra felkapcsolunk, mert az idő többet nem enged meg, de lássuk azt, hogy hogyan is volt ez az idők folyamán, és hova jutottunk el ma a 21. század elején ezzel a témával kapcsolatosan. Egy idézetet szeretnék felolvasni. Nem tudom, mennyire tűnik ez ismerősnek. Valaki, egy fontos politikus egyszer azt mondta, nyilvánosság előtt, egy nyilvános beszédben, hogy szégyen és haragpír tódult arcomba attól, amit útközben ide látnom kellett. Népünk tisztes asszonyai tömegbe verődve járnak az utcákon, és vadidegen férfiakat szólítanak meg. Hová fog ez vezetni? Tisztesség és erkölcs, sőt, az állami rend forog veszélyben. Nyíltan ki kell mondani, a nők szabadságra, sőt, önkényre törekszenek. Teljes függetlenségre minden területen. Veletek férfiakkal akarnak egyenrangúak lenni, majd nem sokára uralkodni fognak rajtatok. És jól figyeljetek, ha nem tesztek eleget feleségeitek luxusvágyainak, majd megteszi más. hisz hozzászoktak ahhoz, hogy idegen férfiaktól kérjenek segítséget. Mennyire tűnik ez ismerősnek? Nők, akik a jogaikért is tüntetnek, és a férfi társadalom, annak egy prominens képviselője, aki ez ellen védekezik. 2200 éves szavak ezek. Marcus Porciusnak hívták a tisztelet teljes embert, aki ezt mondta, ismertebb nevén az idősebb Cato. Politikusként felháborodott azon, hogy a nők megkövetelték maguknak azt a jogot, hogy újból ékszereket viselhessenek, hisz 20 évvel ezelőtt, amikor a kartágóiak megtámadták Rómát, hogy legyen pénz a hadviselésre, a fegyverekre, elkobozták a nőknek az ékszereiket, és gyakorlatilag ez volt a fedezet, tehát ugye rezsicsökkentés már abban az időben is volt, vagy különadó, vagy hasonlóak, és igazából ezzel is próbálták a hadviselést finanszírozni. Eltelt 20 év, a kartágóiak már sehol nem voltak, és a nők azt mondják, de miért van még mindig érvényben, és ezért elkezdtek nyilvánosan tüntetni és segítséget kérni, hogy joguk legyen az ékszereiket viselni. De látjuk, hogy ez a feszültség már 2200 évvel ezelőtt is megvolt férfiak és nők között. És igazából, hogyha a Bibliát olvassuk, akkor érdekes megfigyelni azt, hogy a nők és a férfiak viszonyát a Biblia nagyon világosan, egyértelműen írja le. Sokszor nem csupán előír, vagy nem mutatja azt az útat, hogy hogyan kéne kinézni ennek a kapcsolatnak, hanem leírja azt, hogy valóságban hogyan nézett az ki, hogyan valósult meg. És találunk ott mindent, elnyomást és intrikákat, és kihasználást, és visszaélést. Igazából római korban is, de azt megelőzően is bevett szokás volt, hogy a feleség többé-kevésbé a férjnek a tulajdonjogát képezte. Nagyon sokat lehetne erről is beszélni, a különböző variációkról, amik léteztek, akárcsak a római birodalomban is, amikor a férj feleségül vett valakit, de jogilag úgymond a feleség továbbra is az apa tulajdona volt, tehát bármikor az apa szólhatott, és azzal véget ért a házasság, vagy pedig átkerült az apa tulajdonából a férj tulajdonába. Nem akarok itt a részletekbe menni, de tény az, hogy általánosságban érvényes volt évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy a nő alacsonyabb rangúnak, kevesebbnek számított, mint a férj. És ha már ennél a kornál tartunk, a római korban voltak érvelések is arra nézve, amely sajnos mai napig tartják magukat, hogy a nők értelmileg kevesebbet tudnak teljesíteni, kevesebbre képesek, mint a férfiak. Hát ezért is kell őket bizonyos értelemben a férj gyámsága alá helyezni, ugye addig az apa gyámsága alatt volt. Hát szegényke nem éri fel ésszel a férfiak dolgát. Vagy pedig érzelmileg kicsapongóak. Vagy pedig, és így tovább, tehát lehetett bizonyítani, bizonygatni, vagy próbálták bizonygatni, hogy a feleség, a nő, az kevesebbet ér, és alsóbb rendű, mint a férfi. Nagyon érdekes, hogy a Biblia úgy mutatja be a kereszténységet, és Biblián kívüli források is úgy mutatják be a kereszténységet, amelyek a nőnek a méltóságát visszaadja. Tehát az, ami a kereszténység első korában történt, az hihetetlenül forradalmi volt, hihetetlenül új volt. Az a megtisztelés és megbecsülés, a méltóságnak a helyreállítása, amellyel Jézus és utána az őt követők viszonyultak a nők iránt, az teljesen új volt, teljesen szokatlan, és ez is egy Biblián kívüli forrásnak a magyarázata arra, hogy ez volt az ok annak, hogy miért csatlakozott olyan sok nő az első időkben a kereszténységhez. Hát egy néhány példa, maga az a tény, hogy női bibliaiskolások lehettek. Ugye olvassuk a történetet, hogy Mária leült Jézus lábaihoz. Hát ez mi mindig így képletesen szoktuk elgondolni, hogy Jézus ül egy széken, és Mária pedig leül a földre. Valakinek a lábainál ülni, ez egy szakszó volt arra, hogy valaki, hát hogy tetszik, egyetemen tanult. Ugye egy másik bibliai példa, azt olvassuk Pálról, hogy ő Gamáliel lábainál tanult. Hát nem a lábszag mintavételezés volt a lényeg ebben, hanem melyik professzornál, melyik egyetemi tanárnál volt egyetemista Pál? Hát Gamálielnél, és hát ugye általában több diákja volt egy ilyen tanárnak, és Jézus is, ugye tudjuk róla, hova elment, nem csak a 12 tanítvány követte, a Lukács 8 egy szélesebb kört is bemutat, és azok között, akik őt követték, nők is voltak. És megérkezett Jézus Betániába, Mária és Márta házába, és ott tartott egy bibliaiskolai kurzust. És erre a kurzusra beült Mária is, leült Jézus lábaihoz. Hát a zsidó tanítás szerint az a zsidó ember, aki a saját lányát a Bibliára tanítja, a Tórára, a törvényre tanítja, annak elment az esze. Szó szerint ilyen feljegyzések maradtak fel. És Jézus pedig megengedi a nőknek, hogy tanuljanak. Vagy pedig jogilag kevés lehetősége volt egy nőnek, bíróság előtt egy nőnek nem volt lehetősége tanúként fellépnie. És Jézus feltámadásának, ami ugye a világtörténelemnek az egyik legjelentősebb eseménye, Jézus feltámadásának az első tanúja, Isten maga úgy dönt, egy nő. Tehát hihetetlen ez a megbecsülés és helyreállítás. Nem felülhelyezés a férfiakhoz képest, hanem az értékrendnek a helyreállítása Jézus részéről, ami történik. Vagy pedig, ha megnézzük Pálnál is, Pált ma sokan bibliakritikusok úgy próbálják bemutatni, hogy nőgyűlölő. Ha elolvasok csak a római levélnek az utolsó két fejezetét, ha megnézzük, hogy a köszöntések között hány nőt sorol föl, hát nőket felsorolni, minek? Ugye ez volt az általános vélekedés abban az időben. Hát felsorolták és köszöntették a férfiakat, azok közül is azokat, akik fontosak voltak. Nagyon-nagyon-nagyon sok nőt üdvözöl Pál név szerint, és többeknek a szolgálatát is nevesíti, kiemeli. Tehát az, ami a kereszténység első korszakában történt ezen a területen, az hihetetlenül forradalmi volt. És úgy hiszem, hogyha mi azt mondjuk, hogy vissza kell térni a gyökerekhez, vissza kell térni a Bibliának az első időszakához, a kereszténységnek az első időszakához, én bátorítani szeretnék mindenkit, hogy vegyük figyelembe ilyen szempontból az akkori történéseket. Mit jelentett akkor férfinak és nőnek lenni az akkori társadalom tükrében? Ez aztán változott magán a kereszténységen belül is, nagyon erőteljesen, és itt szeretnék áttérni egy másik fontos személyiségre, ugrunk időben egy olyan 400 évet, vagy 300 évet, Ágoston, vagy Szent Ágoston egyesek számára, ugye az egyházatya, aki a görög filozófiát és a saját élettapasztalatát összekotyvasztva, ugyan az egyháznak nagyon sok jót is adott, de egy olyan terhet rakott a keresztények vállára, amelyet részben a mai napig nyögünk. Ugye a görög filozófiának van egy olyan irányzata, amely azt tanítja, hogy a szellemi dolgok az értékesek. És most vizsgáljuk meg, hogy mennyire ismerős ez talán a saját élettapasztalatunkból is. A szellemi dolgok értékesek, a testi dolgok, a fizikai dolgok azok rosszak. Az, ami igazából jó, tehát például Plátó filozófus azt mondja, hogy ami igazából jó, az szellemi. Tehát ha van egy nagyon jó dolog itt ezen a földön, az hihetetlenül értéktelen annak a szellemi képmásához viszonyítva. Tehát van itt egy gyönyörű épület, ugye épület abból van sokféle, de a szellemi világban létezik az ideális épület. Hát ha azt meglátnánk, de hát nem tudjuk meglátni, mert most csak fizikai szemünk van, akkor amellett elhalványulna, nyűgnek és bántásnak tűnne minden fizikai épület. De ez érvényes az emberi testre is. Hát a nemes lelket, vagy nemes szellemet békjóba fogja, leigázza, és mindenféle förtelmes bűnbe, más az értelmezés itt a bűnnek, mint a kereszténységben, fogságban tartja a test a lelket. És ezt az elképzelést, ezt a filozófiai megközelítést Ágoston bevitte a kereszténységbe is. Ebben szerepet játszott az is, ahogy mondtam, hogy a saját élettapasztalata is vastagon benne volt, aki egy olyan aranyi fiú volt, aki, hát ahogy mondani szokták, az életet nagy kanállal ette, és mindenféle erkölcstelenségben benne volt nyakig. Annyira, hogy megcsömörlött tőle, és átesett a ló másik oldalára. Így történt az is, hogy a férfi-női kapcsolaton belül is, főleg a nemiséget az befeketítette, és a házasságon belül az önmegtartóztatást idealizálta, és elvárási szintre emelte. Ennek a terhét van úgy, hogy a mai napig is nyögjük, ilyen vagy olyan formában. Aztán időben most egy nagyot ugrok, a megvilágosodás korszaka volt az, ugye a francia forradalommal kezdődően, illetve ott a legerőteljesebben, amikor az történt, hogy a szégyelnivalót, a bűnt, a rosszat, amit addig ugye dugva és rejtve, hát ugye az emberi természetnek jellemző, hogy megteszi a rosszat, de legalább megpróbálták elrejteni és szégyelni, hát ott ötvette kezdetét az, hogy a rosszat, a szégyelnivalót az felszínre hozni, legalizálni, nyilvánossá tenni és elfogadtatni mindenkivel. Hát ugye a francia forradalomnak a jelképe az, ahogy vonulnak, és egy mesztelen felsőtestű prostituált viszi az ászlót, vagy van ott a közelben, ugye oda nem néztem, hát értitek, most hol áll és mit csinál. Jelképes üzenete volt ennek, hogy az, ami erkölcstelen, az, ami romlott, azt most el akarjuk fogadni, legalizálni akarjuk. A modern korra is jellemző a nemek harca, azzal a különbséggel, hogy ez kiegyenlítődik, elszántabb lesz, határozottabb lesz, és lehet itt emlékeztetni például arra, ami Nagy-Britanniában zajlott, a szüffrazsettek, ugye a női mozgalmak, a feminizmusnak előfutárai, akik azért küzdöttek, hogy a nőknek is legyen például szavazati joga. Tehát nagyon érdekes, hogy a női társadalom követeléseit nagyon sokszor jogtalanul hagyta figyelmen kívül a férfi társadalom. Svájcban, ha jól tudom, a 70-es években vezették be, hogy a nőknek is legyen szavazati joguk, sőt, volt olyan svájci kanton, ahol a 90-es években történt ez meg. Aztán ugye maga a feminizmus mozgalma, amely nem csupán női jogokat követelt, hanem kimondottan ellenségesen viseltetik a férfiak iránt, a férfi nem iránt. És aztán eljutunk a jelenkorig, ahol teljes a zavar. Ahol olyan mértékben teljes a zavar, tehát egy egész hét nem lenne elég arra, hogy felvázoljuk hányféle irányzat és mozgalom és megközelítés és mi minden létezik. De gondoljunk csak bele abba, ami történt a 68-as mozgalommal kezdődően, a nemi szabadosság, annak az elterjedése és az, ami napjainkban a fiatalok körében már teljesen természetessé vált, a nemi erkölcstelenségnek egy olyan természetessége, amely számunkra legalábbis remélem, hogy ismeretlen vagy megdöbbentő. De eladdig, ami történik részben most már hivatalos szinten is. Hallottam, hogy amikor így készültünk el a konferenciára, és különböző témák és megközelítések, voltak olyan testvérek, akik elkezdtek prüszkölni attól a fogalomtól, hogy gender mainstreaming. Tehát amikor hát ez mi? Ezt eszik vagy isszák? De erről szeretnék majd délután a szemináriumban részletesebben beszélni. De hadd mondjam el, hogy ez egy olyan irányzat, amelyet az Európai Unió támogat. Emlékszem arra, hogy itt Magyarországon is az óvodákban, meg iskolákban ki lett adva ukászként, hogy ezt be kell tartani. Tehát óvodai szinten ez mit jelent? Van több olyan elem, amit támogatni lehet, és támogatásra érdemes, és ahol én bántónak tartom azt, hogy nem mi keresztények voltunk az éllovasok abban, hogy itt lépéseket tegyünk. Például, az óvodát kicsit később hozom. A nőknek egyenlő jogaik legyenek a férfiakkal. Egy nő, hogyha ugyanazt a munkát végzi, mint egy férfi, ne kapjon kevesebb fizetést. Ne legyenek a nők diszkriminálva, és így tovább, és így tovább. Jogos követelések. De ezt a hullámot meglovagolva, a gender mainstreaming arra helyezi a hangsúlyt, hogy eltüntetni a nemi különbségeket. Eltüntetni azt, ami férfi és ami női. Hát ebben mi már jók vagyunk, nem? Mi ezzel kezdtük, hogy nőiesség, férfiasság, ebben mi már profik vagyunk, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk. De ennek az egésznek van egy olyan vonulata, hogy igazából, tehát az angol nyelv tudna itt segíteni, ugye ott van a nemiségre, a nemre az a szó, hogy szex, és ha belenézünk az útlevelünkbe, ott benne van ez a szó, hogy szex, és szétnézek, akik itt vagyunk mindannyian, ott van mellett egy F betű. nem egy F betű, egy M betű, ami azt jelenti, hogy male, tehát férfi, magyarul férfi. És a nőknél van az F betű, ami azt jelenti, hogy female. Ezt akarják megszüntetni, hogy ott már ne az álljon, hogy szex, hanem gender. A gender az a szociális nemiséget jelenti. És abból már nem lehetne tudni, hogy valaki férfi vagy nő. Hanem abból kiderülhetne az, hogy valaki heteroszexuális, vagy homoszexuális, vagy transzexuális, vagy biszexuális, vagy valami hasonló. És ennek nagyon sok egyéb vonulata is van. Nagyon sok fura szabályzat és törvény érdemes utána olvasni. Van egy katolikus nő, aki tanulmányokat írt ezzel kapcsolatban, magyarra is le van fordítva, Gabriele Kubi a neve, Kubi Y-nal a végén, magyarra is le vannak fordítva a szövegek, interneten érdemes rágooglizni. Nagyon sokat lehet belőle tanulni. Tehát ezért mondom, hogy napjainkban, ami a nemek szerepét illeti, akkora a zavar, hogy hihetetlen. Eladdig, hogy ugye nem számít kivételnek, nem számít annyira különleges dolognak, hogyha valaki nem elégedett azzal, hogy ő nő, akkor átoperáltatja magát férfivá, vagy fordítva. Szerintem egy bizonysága annak a nyomornak, és annak a teljes zavarodottságnak, ami ezen a területen uralkodik. Nagyon érdekes a dolgokat megfigyelni a fejlődés lélektan szempontjából is. Mit jelent nőnek és férfinak lenni a fejlődés lélektan szempontjából? És nagyon érdekes, hogy a fejlődés lélektan és annak a tudós képviselői ellent mondanak a gender mainstreamingnek. Beszélnek arról, hogy a pici babák, amikor megszületnek, kísérleteket végeztek, hát már azok mutatják ezeket a nemi jellegzetes különbségeket. Tehát egy egyéves pici babát betesznek egy szobába, ahol semleges és tipikusan fiú, tipikusan kislány játékok vannak. A fiúk a fiús játékokhoz kúsznak oda, a kislányok pedig a lányos játékokhoz. És ugye az ellen oldal, a gender mainstreaming oldaláról azt mondják, hát persze, mert már az első életévben megfertőzték azt a gyereket. Kislányba belesújkolták, hogy olyan játékokkal kell játszani, azért választja azt. Ugyanakkor azt is megállapították viszont, hogy újszülött pici babák, tehát akik épp megszülettek, a fiúk jobban reagálnak tárgyakra, felélénkül az arcuk, a kislányok pedig jobban reagálnak, inkább felélénkül az arcuk, hogyha személyeket látnak meg. Tehát már ott megvan a különbség, ahol azért nehezen bizonyítható, hogy a mama hasán belül történt valami manipuláció ilyen tekintetben. Aztán azt is érdekes megfigyelni, hogy mekkora jelentősége van a nevelésben az anyának és az apának. Így együtt. Svájcban vannak olyan kantonok, ahol már nem szabad hivatalosan használni azt a szót, hogy anya és apa, hanem szülő egy és szülő kettő a megnevezés. Mert hát ugye az a szülő egy és szülő kettő lehet férfi mind a kettő, vagy lehet nő mind a kettő. Hát mi van az, hogy apa és még apa? Hát mondjuk már ez is diszkriminatív. Hát ha nekünk úgy kéne neveznünk magunkat, miért vagyok én a kettes szülő, miért nem az egyes? Ugye, tehát fokozzuk egy kicsit. De ez most már a szarkazmus kategória. Tehát nagyon, nagyon el lehet menni ebbe a hamis irányba, de ugyanakkor pedig a tudomány kimutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy a gyereknek legyen anyja és legyen apja. A saját egészséges fejlődéséhez és a saját nemének az egészséges fejlődéséhez, tehát ahhoz, hogy ugye nem csak, hogy biológiailag rájön, hogy én fiú vagyok vagy lány, hanem ami a saját belső identitását is illeti. Annak az egészséges kialakulása, ami azért egy folyamat, amit az adott korban az ember végig szenved, mekkora hihetetlen jelentőséggel bír az, hogy legyen otthon egy apa és egy anya, amely úgy nagyjából támogató. Úgy nagyjából odáll és megadja azt, amire annak a gyereknek szüksége van az adott korban. Kutatásokat végeztek arra nézve, ugye ma már trend lett, ugye homoszexualitás. Tehát maga a lobby, a homoszexuális lobby, arról beszél már a társadalomnak 10%-a és még több. Régen keresték a homoszexuális gént, de aztán ezt nem találták meg. Erre ma már nagyon nem lehet hivatkozni. A géntudomány már eljutott arra szintre, hogy kiderült, hogy ilyen nincs. Hát ha lett volna, akkor már rég kipusztult volna szerintem. De magának a homoszexualitásnak a kialakulásában kiderült, hogy mekkora jelentősége van a szülőknek és az szülőkkel való kapcsolatnak. Vannak olyan tanulmányok, amelyek kimutatják, hogy a homoszexuális férfiak, a nőknél picit bonyolultabb az eset, a homoszexuális férfiak 80%-ánál az apa 4 éves kor előtt eltűnt. Tehát elvált, elment hazulról, rossz esetben meghalt, nincs apa 4 éves kor előttől. Egy másik kiváltó ok lehet az is, hogyha van apa, de az brutális. A gyerekkel szemben, meg a családdal szemben. Arra is vannak érdekes példák, hogy pszichoterápia során foglalkoztak homoszexuálisokkal, nem a homoszexualitásukat illetőleg, hanem úgy általánosságban az életükkel voltak elégedetlenük, problémák merültek föl az élet vezetésével, meg úgy a boldogulással az életben. És miután sikerült feldolgozni a gobancokat, amelyek a gyerekkorból származnak, meg stb., úgy a homoszexualitás is magától megszűnt. Ezzel nem akarom leegyszerűsíteni a dolgot, nem azt mondom, hogy minden esetben, és így kell eljárni. Csak összetett ez a dolog, és azért is beszélek róla, mert köreinkben ez ugye igazából hát vagy tabunak számít, vagy nem igazán foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ugye akkor meg égeti a körmünket. Érint bennünket is, olyan értelemben, hogy a köreinkben is vannak olyanok, akik ezektől a gond problémáktól szenvednek, de hát van kihez menni és fordulni? Van kivel ezekről a dolgokról beszélni? Hát annyi marad, hogy vagy sunnyogni és szenvedni egy életen keresztül, vagy elmenni a gyülekezetből, vagy nem tudom. Tehát én úgy beszélek erről a témáról, ugye férfiasság, nőiesség, és azzal is kezdtem, hogy ez egy teremtésrendi alapvetés. Isten maga rendelte el azt úgy, hogy férfi és nő, amely nagyon sok mindenben különbözik, és nagyon sok mindenben egymást kiegészíti. És ebben, ahogy már többször is mondtam, ebben mutatkozik meg az Isten képűségünk. És nem tudok erről a témáról úgy beszélni, hogy én megmondom nektek, hogy ezt jelenti a férfiasság, és ezt jelenti a nőiesség. Van nagyon sok pont, és erről szeretnék majd a szemináriumon belül is, a csoporton belül együtt gondolkozni. Mit jelent férfinak lenni? Nem hívő férfinak, férfinak. A Biblia tanítása alapján. Én nem tudok egy kész választ erre adni, vannak elképzeléseim, látok irányvonalakat, és én örülnék annak, hogyha tudnánk elkezdeni együtt gondolkozni ezeken a dolgokon. És aztán természetesen lehet, hogy nem a mi feladatunk lenne, hanem a nőknek. Mit jelent nőnek lenni? Úgy Isten elképzelése alapján nőnek lenni. És mit jelent ezt érett módon megélni, a nőiességet és a férfiasságot? És ha választ nem is adok, vigyétek el legalább kérdésként magatokkal. Ha elkezdtek ezen gondolkozni, agyalni, szerintem ez már nagyon-nagyon sokat ér. És ha tudunk erről pár beszédbe elegyedni majd, tehát nem úgy, hogy valaki innen előről majd megmondja a tutit, hanem közösen erről gondolkozni és elindulni egy irányba, na annak tud majd értéke lenni. A második témakör, amit említettem, amiről beszélni szeretnék, az a házastársi kapcsolat. Ugye, hát azzal mennek oda a farizeusok Jézushoz, hogy szabad-e? A házasság ugye nem működik, homok került a szerkezetbe, ott csikorog már minden, nem lehetne a nőt elbocsátani. Szabad-e ezt? És Jézus egy ószövetségi igeverssel válaszol, és visszautal a teremtésrendre. Visszautal arra, amit Isten, ahogyan Isten szerezte a házasságot. Azt mondja, hogy nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket, hímneművé és nőneművé. Majd így folytatta, és itt következik az idézet, az 1 Mózes 2.24, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Valaki egyszer, azt mondják, feladott egy hirdetést, hogy feleséget keresek. És azonnal kapott 100 levelet, 100 fértől azzal a válaszol, hogy vidd az enyémet. Humoros témák általában ott szoktak kialakulni, ahol az embernek valami fáj. A kommunizmusban hány kommunizmusról szóló vicc volt, ugye? Hát valahol kellett egy szelep, hogy levezessük a feszültséget. Azért ma még megvannak a rendőrviccek, megvannak a cigányviccek, és így tovább. Tehát sokszor olyan területeken viccelődünk, kell a szelep, ugye, hogy a fájdalmat meg a feszültséget, ami összegyűlt, azt le tudjuk vezetni. Jézus az alapokhoz tér vissza. Azt mondja, hogy vissza az alapokhoz, vissza oda, hogy Isten elképzelte a házasságot, és pedig a házasság az hímnemű és nőnemű között, olyan férfi és olyan nő között, akik megélik a saját férfiasságukat és nőiességüket, akik tudják, hogy az mit jelent, tudnak arról a feszültségről, amit nem kell feloldani, nem minden feszültséget kell feloldani, de a kettőből tudnak egy olyan egységet kovácsolni, amire Jézus azt mondja, hogy ez egy test, és azt már tessék ne külön választani. Menjünk egy kicsit végig ezen. Három pont. Elhagyni, ragaszkodni, és egy testé válni. Lehet a harmadik ponttal is kezdeni, sőt, ma nagyon sok kapcsolat a harmadik ponttal kezd. Két fiatal megismerik egymást, és nagyon hamar ott vannak, hogy a harmadik ponttal kezdik. Az egy testé válással. Mi legfeljebb szörnyűködünk azon, hogy ezt nem tudjuk megakadályozni. Ők meg szörnyűködnek azon, hogy ezzel kezdik, és mégsem működik a kapcsolat. Hát nem úgy akarják, mint az öregek, hát látják, hogy mennyi nyomorúság, és válás, és a házasságon belüli nyűglődés, stb. Hát ők azt nem akarják, a nehezet nem akarják, ők csak a szépet. És mégsem működik. Jaj, Facebookon mennek ezek a te vagy az életem értem. Mondhatna neki személyesen is, de Facebookon üzen neki. Nem tudom, hogy attól még beszélnek egymással legalábbis, ha ilyen üzenetet küld neki. De ezt így naponta többször. Milyen boldog vagyok, hogy rokon lélek, és hogy téged megismertelek. És megy a nyálcsöpögés végig. És hogy gondolkozok magamba, majd megmutatom neked ezeket olyan 3 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy tudom is én. Jó lenne, ha nem lenne igazam. Sokszor a második ponttal kezdjük. Na, itt már benne vagyunk mi is. A ragaszkodással. Hát ugye első pont leválni, elválni. Elmegyünk otthonról, hát jó esetben, ugye, ha meg tudjuk engedni magunknak, ha nem, hát akkor ez kényszerhelyzet. A második ponttal kezdjük azzal, hogy ragaszkodunk a feleségünkhöz, a feleség meg ragaszkodik a férjhez, és mégsem működik. Nem tudunk ragaszkodni, mert nem történt meg leválás. És csodálkozunk azon, hogy úgy csikorogva mennek a dolgok, és problémák, és a feleség vissza akar menni a szüleihez, de aztán kiderül, már ott vannak, tehát hova menjen. De igazából Jézus a helyes sorrendet így mutatja be. Első, leválni, vagy elhagyni, leválni, a második, ragaszkodni, vagy kapcsolódni, és a harmadik, az egy testé válni. Mit jelent ez a leválás? Vagy mit jelent az elhagyás? Ugye jó esetben van egy olyan eredeti család, ahova beleszületik egy gyerek, és megtanul, ugye többé-kevésbé normálisan foglalkoznak vele, és megtanul egészséges kapcsolatban élni az a gyerek. Megtanulja, mit jelent az, hogy szeretve lenni és szeretni. Megtanulja azt, hogy mit jelent bízni és bizalmat adni. Megtanulja normális dolgokat, hogyan lehet kapcsolatokat kiépíteni, hogyan lehet konfliktusokat kezelni. És ezek lehetnek teljesen különböző módok, egy többé-kevésbé normálisan működő családon belül ezeket meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni határokat tartani és betartatni. És hogyha ez úgy nagyjából normálisan működött, akkor is kihívást jelent a leválás. Csak a baj az, hogy napjainkban egyre kevesebb az úgynevezett, idézőjelbe tett normális család. És a második probléma pedig az, hogy pont azokat a családokat, amelyek még megmaradtak, és valamilyen mértékben normálisan működnek, azokat támadják és akarják tönkretenni. A családot, mint intézményt. Ne legyen már. A gyereket már rögtön az elején bölcsibe. Ne legyen az anyjánál. Hát rosszabbat ennél nem lehet tenni egy gyerekkel. És aztán ugye nem kell beszélni erről, ugye gyerekek, akik házasságon kívül születnek. Megszületik a gyerek, de az apa már lelécelt. Az anya munkába kell járjon, hogy valahogy biztosítsa a túlélést, de ott van a gyerek is, akkor hogy tanul meg egy ilyen gyerek kötődni? Hogy tanulja meg azt, hogy van valaki, aki nekem gondomat viseli, és főleg abban az időszakban, amikor nem tudja, mi az várni, hát én várok 8 órát, csecsemőkor az egy örökké valóság, amíg anya hazajön, foglalkozik vele. Hát néha van, néha nincs anya, és ez így nehéz. És ezek olyan csomagok, amit aztán egy életen keresztül cipelünk magunkkal. Hát nem tudunk megtanulni, kapcsolódni egy új kapcsolatban, mert meg se tanul, mert nem is tudjuk, mi az leválni. Hát nem volt egy egészséges kapcsolatunk. Hát itt kéne dolgokat rendbe hozni elsősorban. Leválni. Ugye férj, feleség élnek boldogan, és jön az anyuka a látogatóba, a férj anyukája. És hát az első dolog mit tesz? Ugye az anyukák mindig szorgosak. Szeretik a fiacskájukat mindenek fölött. Megérkezik, leteszi a kabátját, az első fogja a portörlő rongyot, vagy a mosogató rongyot, és elkezd segíteni jött. Tehát nem azért jöttem, hogy itt henyéljek, vagy hogy engem kiszolgáljanak. És hát ugye a menyecskének meg ez milyen üzenet? Hát nem tudsz rendet tartani otthon. Ugye, és beindulnak a konfliktusok. De mama, hagyja, legyen szíves. Nem, hát én csak segítek. És akkor ugye a mosogató rongyal úgy jól úgy beledurrant a házasságba, és a férjnek kéne rendet tenni, mert igazából ki kéne derülnie, hogy ő már nem anyuka fiacskája, hanem elsősorban az adott családon belül a családfő. De hát a fiúcska nem vált le, és hát anyukának ellent mondani, hát azt nem lehet, meg a Biblia is tiltja amúgy. Pedig ott van, hogy tessék leválni, de hát tiszteljétek szüleiteket, és ha a mosogató rongya kezében van, akkor azt nem lehet kicsavarni. Nevetségesnek tűnik, de sokszor olyan konfliktusokhoz vezet ez, ami házasságokat tönkretesz, mert nem történt meg az egészséges leválás. Az, amiről Jézus itt beszél. Tehát mindig azt szoktam mondani a fiataloknak is, hogy az első számú feladat, ha házasodni szeretnének, az első számú feladat az, nem hogy szétnézzenek, hogy mi van a piacon, hanem először befele nézzenek. Mi az, amit én viszek piacra? Milyen vagyok én? Milyen az én belső világom, az életem? Úgy nagyjából próbáljon meg azt rendbe rakni. És egy nagyon egyszerű, ismertető jele annak, hogy áldunk. Tehát teljesen gyógyultak, majd a mennyországban leszünk. Jó, tehát nem akarok most aglegényeket termelni. Teljesen gyógyultak a mennyországban leszünk. De úgy nagyjából rendben vannak a dolgok, hogyha egyedül is tudok boldog lenni. Ha egyedül is úgy tudok nagyjából kiegyensúlyozott lenni. Ami nem jelenti azt, hogy nem kaphatnak el engem is életkrízisek. Nem jelenti azt, hogy nem foghatok ki én is egy rossz napot. Nem jelenti azt, hogy nem vágyhatok az életben egy társra. Egy férjre, feleségre, már adott nemtől függően. De így egyedül boldogulni és boldognak lenni az életben úgy nagyjából. De akkor már lehet szétnézni, hogy na akkor kivel. És ez azért is fontos, mert hogyha ez a dolog nem történik meg, ha a saját magam belső ferdeségeivel próbálok meg kapcsolatra lépni valakivel, akkor általában olyan szemét is találok magamnak, aki ugyanilyen belső ferdeségekkel illik majd az én ferdeségeimhez. Na ott aztán elkezdjük egymást majd alaposan kinyírni. És szenvedünk, és lehet házasságon belül is gyógyulni, csak ez sokkal fájdalmasabb folyamat, sokkal hosszabb ideig tart. Felnőtté válni ugye azt jelenti, érhetnek lenni azt jelenti, hogy megtanultam a saját életemért felelősséget vállalni. Egy nagyon egyszerű megfogalmazás. És ha már én felelősséget tudok vállalni magamért, akkor a következő lépés az, hogy tudok felelősséget vállalni másokért is. Majd felelősséget tudok vállalni a feleségemért, ha gyerekek születnek, akkor a gyerekeimért, ha munkahelyen felelősségem van, akkor a munkatársaimért, a gyülekezetben, ha felelősségem van, akkor a gyülekezetért. Hát nézzünk meg most egy teljesen más példa, felnőtt ember elmegy és felbőlt valakit, és elveszi, ami a kezében, ugye, kirabolja. Hát ez igazából nem egy felelősségteljes viselkedés. De egy teljesen normális, egy 2 éves gyerek esetében. Ugye, hát ugyanez történik, hogy oda nyúl, gőze nincs a tulajdonjogi rendszerekről, meg hasonlóakról, szülei nem világosították fel, úgy tűnik, Hát nem, ebben a körben, ebben a korban még nincsen fogalma a gyereknek, azt látja, hogy az érdekes, felkeltette a figyelmemet, és szeretném megkapni. És ha teheti, akkor simán félrelőki a kisebb gyereket, hogy megszerezze azt a dolgot. Ugyanez a maga viselet felnőtt korban éretlenségre van. Természetesen a büntetőjogi kategória is. Hogy házasságra éretté váljuk, ugyanúgy azt jelenti, hogy tudok felelősséget vállalni magamért, tudom a dolgokat más ember szemszögéből is szemlélni, tudok éretten viselkedni, tudok másokért, majd gyerekekért, stb. Felelősséget vállalni. Hát ha két ilyen ember köt házasságot, ott már nagy az esélye annak, hogy az egy egészséges házasság lesz. És aztán következik az, hogy ragaszkodik. Ugye, miután megvan ez az egészséges leválás, a ragaszkodás, az, ami utána jön, nagyon érdekes, hogy amit az agykutatásban kimutattak, ugye amikor szerelmes párokat látunk, ugye ketten, akik ott nyalják, faják egymást, megy a prüntjögés ezerre, stb. Tehát rájuk, mi ütött belé, úgy viselkednek, mint kisgyerekek. Agykutatás kimutatta azt, hogy ezek tényleg kisgyerek szintre mentek le bizonyos értelemben. De mi történik ilyenkor, amikor leszáll a rózsaszín köd? Az, hogy az agyban bizonyos szinapszisok, tehát ilyen kapcsolódási pontok, amelyek megvannak, azért vannak, hogy ne kell minden reggel minden dolgot újból megtanulni. Hogy kell felöltözni, cipőt befűzni, stb. Az a kapcsolódások, minél többször végzünk műveleteket, annál vastagabbak ezek a kapcsolódások. Na most, amikor szerelmes lesz az ember, ezek a kapcsolódásnak egy része úgy fellazul. És visszaesünk pici gyerekkorba. És pedig azok lazulnak fel, amelyek a kapcsolódásunkat biztosították a szüleink felé. Hát az kellett gyerekkorban, mennyire fontos, hogy a gyerek kapcsolódjon, és kialakítson egy normális kapcsolatot, kötődést a szüleivel. Na de hát most itt van a piroska, vagy a bözsike, vagy tudom is én. És a teremtő ezt így intézte, hogy jön a nagy szerelem, lila köd leszáll, vagy milyen rózsaszínű, ott feloldódnak a kapcsolódások, és ott meg rácuppannak. És megtörténik a kapcsolódás. A Biblia erről már több ezer éve ír, most a tudomány is eljutott oda, hogy ezt be tudja mutatni. És megtanul akkor két személy, két különböző családi háttérből érkezve valami újat összehozni. És aztán ez egy folyamat, ami részben egy életen keresztül is eltart, de főleg az első évekre jellemző. Este lefekszünk, egyik kinyitja az ablakot, másik becsukja az ablakot, egyik zenét hallgat, a másik szeretne aludni és csöndben. Olvasna, nem olvasna, hideg, meleg, tehát ezeket aztán így meg kell szokni. Meg lehet tanulni, ragaszkodni. És a harmadik pont pedig az egytesti válni. Ez a folyamatnak a vége. Ugye annyira a vége, hogy erről nem is beszélünk. Hát nálunk ilyen nincs, hát nem tudom. Nálunk még a gólya szokott üzemelni, de mi erről nem beszélünk. Természetesen van ennek sok olyan eleme is, ami nem a nyilvánosságra tartozik. De ugye megértitek, hogy nem akarok megfelelő viccet idehozni, de ezen a területen is az egytesti válás, hogyha azt most szigorúan vesszük, mennyi fájdalom és mennyi szenvedés mutatkozik keresztény körökben is. Csak hát erről beszélni ugye ciki. Mondjuk nem is kell nyilvánosságban. De nem igazán vannak meg a megfelelő fórumok. De érdekes dolog az, hogy már Mózesnél is, egy Mózesnél, és Jézusnál is úgy tűnik, mintha az egytesti válás, hát most csak a testről van szó. Miért van ez kihangsúlyozva? Miért kerül ez középpontba? Az, hogy lesznek ketten egy testi. Ugyancsak újabb kutatások segítenek nekünk ezt a dolgot megérteni. Rájöttek ugyanis arra, hogy az, ami az ágyban történik, mármint a nemiség területén, az nem más, mint az egész házastársi kapcsolatnak a leképezése. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igazából, ha azon a területen problémák vannak, akkor igazából meg kell nézni a házastársi kapcsolatnak az egyéb területeit. Mert nagy valószínűséggel a gubancok ott vannak. Csak itt a legvékonyabb a bőr. És azért itt lehet a leggyorsabban átdörzsölni, és itt fáj a leghamarabb. Tehát ez egyfajta megközelítés, azt mondani, hogy tedd rendbe a házasságonak az egyéb területeit, lehet beszélni arról, hogy a férnek megtanulni, figyelemmel lenni a feleség egyéb igényeire, a kedvességre, a szeretetre, az odaadásra, a támogató odafordulásra, milyen igényei vannak, hogyan kezeljük a konfliktusainkat, mennyire adom meg neki a tiszteletet, vagy mennyire szégyenítem meg, amikor vele nyilvánosság előtt fellépek. Ezek mind-mind-mind nagyon fontos szempontok. Ha itt a dolgok rendben vannak, akkor eljutok oda, amit Jézus is végpontnak nevez meg, hogy lesznek ketten egy testi. Tehát igazából ez az egy testi válás, ha úgy tetszik, az egész, a házasságnak az egészét, az összességét foglalja össze, és azt jelenti, hogy akkor ott minden úgy nagyjából rendben van. Így nézne ki ez a leválni, ragaszkodni és egy testé lenni. Csak hát ugye, ha ideális a helyzet, akkor lehet azt mondani, hogy ez jól működik. És ez lenne a cél. Csak hát ugye gondoljunk vissza a tanítványokra, akik hallják Jézusnak ezt a hozzáállását, és mit mondanak? Hát ha ilyen a helyzet, akkor jobb nem megházasodni. Hát ha ehhez hozzátartozik, és ennek részét képezi az önmegtagadás, a másikat fontosabbnak tartani, mint magamat, az ő szempontjaiba magamat beleélni, empátia, hasonlóak, hát Jézus, én úgy gondoltam, a házasság olyan, hogy bele a közepébe, lehetőleg minél többet kivenni belőle, ha nem működik, akkor az asszonyt lecserélni. Sajnos abban a korban is nem volt ritkaság a válás. És ezzel szeretnék lassan áttérni a harmadik és utolsó pontra, az időm is kezd fogyatkozni. A válás kérdésköre abban a korban a zsidóságon belül két uralkodó vonal létezett. Az egyik nagyon fontos rabbi tanítása szerint azt mondták, hogy a házasságot csak nagyon komoly esetekben szabad felbontani, tehát valamelyik házastárs félrelépett, na akkor indokolt. Mózes is megmondta, hogy akkor lehet elbocsátó levelet írni, és akkor lehet. Volt egy másik, sokkal liberálisabb megközelítés is, hogy ott azt mondták, hogyha a nő tett valami olyan dolgot, ami rossz hírbe keverheti a férjet, hát akkor az is egy olyan indok, ami miatt fel lehet bontani a házasságot. Tehát képzeljétek el, engem a feleségem úgy engedett ide eljönni, hogy nem fehér ing és nyakkendő van rajtam. Hát ez most mekkora tiszteletlenség rám nézve, akkor ez egy indok lehetne azt mondani, hogy akkor ennek a rabbinak a tanítása szerint. Amúgy kitette a fehér inget és a nyakkendő, de mondtam, most egymás között vagyunk férfiak, úgyhogy megértette és elfogadta, hogy így. Ilyen szerelésben szeretnék jönni ma. Tehát sokkal lazábban kezelt ez a megközelítés a válás kérdéskörét. Na most ugye van ilyen vélemény, olyan vélemény, Jézussal ezt már csinálták más témakörben is, a házasságtörőnőt szabad-e megkövezni vagy sem, kivégzéseket csak a római hatóság végeztethetett, de ott volt a mózesi törvény, ahol az a parázna nőt meg kell kövezni, csapdába ejteni Jézus. Hát itt is így akarják bevinni a sűrűbe. És Jézus azt mondja, hogy nem, hanem Isten úgy gondolta el eredetileg, hogy szóba se kerüljön a válás. És igazából lehet azt mondani úgy, hogy mindannyian Jézus pártiak vagyunk. Válás az eredetileg nem volt Isten gondolata, Isten elképzelése. De ugyanakkor látjuk a nyomorúságot is. Látjuk azt, hogy egyre jobban megkörnyékez bennünket. Egyre közelebb kerül hozzánk, és már alig lehet olyan nagy családról beszélni, már nem nagy, meg Kovács család, hanem úgy a nagyobb rokonság, ahol ne lennénk érintettek. Utolért minket is, és értsék meg a testvérek, hogy én nem ítélkezőleg akarok erről a témáról beszélni, hanem úgy picit átérezve ennek az egész nyomorúságát, ha kell, úgy tetszik, akár belülről is, az én szüleim is elváltak annak idején. Mennyi szenvedés és mennyi fájdalom van ezen a területen is. Kimutatták azt, hogy ha valakinek a házastársa meghal, ugye ez mély fájdalommal, gyászsal jár együtt, normális esetben, és körülbelül egy évre van szüksége egy ilyen embernek, hogy úgy lelkileg, úgy nagyjából helyre rázódjon. Ez nem azt jelenti, hogy egy év után elfelejtette, ezt egy életen át nem felejt el, de úgyhogy ez az elválás, elengedés megtörténjen, ez körülbelül egy év. Egy évet szenved vele a gyászoló. És azt is kimutatták viszont, hogy válás esetében ez a belső leválási folyamat, önmarcangolás, fájdalom, minden egyéb olyan 3 és 5 év között. 3 és 5 év között. Tehát nem egy irigylésre méltó helyzet. Aki ebbe belekerül, és úgy gondolja, hogy talán ez a könnyebb út. Tehát nem azt mondom, hogy most ítélkezzünk, vagy dobjuk az első követ, hanem jó lenne megérteni azt a mérhetetlen fájdalmat, de egyik fájdalomból a másikba kerül az ember. És a még nagyobb nyomorúság, hogy le se zárulnak ezek a folyamatok, és már beleugrik a következő kapcsolatba, és kiderül, hogy ott se oldódnak meg a dolgok. Vannak erre is felmérések, azt mondják, hogy az elvált és újraházasodott férfiak túlnyomó többség azt mondja, hát ha tudtam volna, akkor maradhattam volna az első feleségem mellett is. Ha tudtam volna, hogy ez így fest. Jézus azt mondja, hogy Isten ezt nem így gondolta el, és mellé teszi még azt, hogy a paráznaságot kivéve, erre még szeretnék röviden kitérni. Ugye szoktuk mondani, hát ha valamelyik fél félrelép, hát akkor lehet a válás. Lehet ezekről a dolgokról beszélni, meg hol van a határ, meg ott van a saját szívünk keménysége, meg a saját jellemünk gyengesége, meg emberi teherbírásunk gyengesége, hogy meddig képes valaki elmenni, és mikor omlik össze, és képtelen már a terheket elviselni. De igazából Jézus nem arra gondol, ha valamelyik itt, hogy valamelyik fél úgymond félrelép, vagy tartós, vagy más, bocsánat, más valakivel nemi kapcsolatot létesít. Az eredeti szövegben van egy szó, amit használnak a házasságtörésre, itt nem az a szó van, hanem a paráznaság. Így is van lefordítva, hogy paráznaság. A paráznaság az jelent egy házasság előtti meg nem engedett nemi kapcsolatot, és jelent egy amúgy sem engedélyezett nemi kapcsolatot. Megvan ennek a történelmi háttere is. Herodes, nem a nagy Herodes, hanem az egyik leszármazottja, aki abban az időben volt a fejedelem Judeában, ő a testvérének a feleségével, és saját unoka, aki egyben saját unokahúga volt, azzal élt együtt, hát ugye Keresztelő János is többek között ezért fejezték le, mivel ezt a szemére vetett, hogy neked nem szabad azzal a nővel együtt élned. Hát ez egy parázna kapcsolatnak számított. Egyfelől a saját testvérének a feleségével, akit a testvére elvált, a törvények szerint neki nem lett volna szabad házasságot létesítenie. Van is máshol egy olyan igevers, maga Jézus mondja, aki egy ilyen helyzetbe kerül, elvált nő, és avval együtt, hát az paráznaság, ez még hatványozott esetben. Mert a rokonsági szál is tiltja. Plusz, hogy unokahúga volt. Tehát lényegéből ez nem egy kis kapu, amit Jézus nekünk ad. Tehát ha megvan az, hogy valaki félrelépett, na akkor lehet válni. Hanem a lényeg, amit a középpontban van, az a szívnek a keménysége. Az, hogy gyarlóak vagyunk, emberileg elesettek. Tönkre teszi az életünket a bűn, és ettől szenvedünk. És hadd legyen szabad most egy olyan igeverset ide tenni, mert ugye a kiskapukat azokat megtaláljuk. Hát még a katolikus egyházban is lehetséges az, hogy elválni. Mert nem mindenkinek, és nem akárhogyan, de vannak ott is kiskapuk. Most ezekben nem akarok belemenni, meg szerintem nincs itt senki katolikus, aki válni szeretne, hogy tippeket adjak. De befejezésül hadd legyen szabad egy olyan igeverset ide tennem, amit az előző pont végére is tehettem volna. De nagyon jól összefoglalja ezt ennek a pontnak a nyomorúságát is. Az 1 Péter 1.18-19. Egy nagyon ismert igevers, aminek nagyon jól ismerjük az egyik részét. Ahol ugye arról van szó, hogy mert tudjuk, hogy nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem a Jézus drága vére árán, csak legtöbben azt nem tudják, hogy miből lettünk megváltva. Hát a bűneinkből, hát nem tudom, a rossz dolgokból, minden bizonnyal. De a lényeget figyelmen kívül hagyjuk. Péter azt mondja, hogy megváltattunk Jézus vére által, az atyáinktól örökölt, hiába való életmódból. Ha szükséges, az egy természetes folyamat, ugye a második pontban beszéltem arról, hogy szükséges a leválás, ez egy természetes folyamat, és szükségünk van egy szellemi folyamatra is, és ez a megváltás. Nem csak leválás ahhoz, hogy működjön egy házasság, hanem megváltás is. Hogy működjön egy házasság, vagy tudjunk valamit kezdeni a megnyomorodott házasságokkal, a tönkrement házasságokkal, és abból, ami megmaradt, az itt és ott szenvedő féllel. Ezért értsék meg a testvérek, ha én nem mondom azt, hogy kell válni, nem kell válni, hanem ezzel a szemlélettel próbáljuk megközelíteni, hogy ott nagy nyomorúság, nagy szenvedés van, és nézzük meg, hogy hogyan közelítette meg Jézus ezt a témakört. Úgy, hogy igen, látta a szív keménységét, de nem elítélt, hanem segíteni akart. Úgy, ahogy tette ezt a parázna nő esetében is a János 8-ban, ahol ugye nagyon egyedi eset történt, egy nő egyedül követette el paráznaságot, hát csak őt vitték oda megkövezésre. És Jézus mondja neki ezt, hogy menj és ne vétkezz, de hozzáteszi azt, hogy én sem ítéllek el téged. Hát nem lett volna joga? Hát nem az kellett volna, hogy a gyülekezeti elöljárok elé, és akkor legalább kizárni, és évekig ide lábadat beneted, vagy ha jössz, akkor nem tudom hány évig nem vehetsz részt a kenyértésen, stb. Stb. Én nem ítéllek el téged. Hagyjuk ezt így közel jönni hozzánk. És ha ilyen nyomorúsággal találkozunk, higgyük el, hogy ez nyomorúság. Úgy a házasságtörés, mint a válás, nagyon sok fájdalommal, szenvedéssel jár együtt. Próbáljuk meg Jézusnak ezt a lelkületét magunkévá tenni. Itt nagyon elcsúsztak a dolgok, nagyon nem tudjuk, mit jelent férfinak, és mit jelent nőnek lenni. Nagyon nem tudjuk, mit jelent egészséges módon férjnek és feleségnek lenni. És ezek a tünetei a problémának ebben mutatkozik meg, abban, hogy nem bírjuk megélni. Nem bírjuk megélni a férfiasságot és a nőiességet, és tönkre mennek házasságok, szenvednek résztvevők, gyerekek, családok. Én ezt gondolatébresztőnek szántam, és szeretném bátorítani is a testvéreket arra, ami most következik, a hozzászólásokra. Mit jelent nőnek lenni, mit jelent férfinak lenni a Biblia fényében, mit jelent egészséges házasságot felépíteni és megélni, és hogyan tudjuk Jézus kegyelmes szemén keresztül szemlélni azt a nyomorúságot, amit a válás jelent.
Köszönjük szépen! Most fogjuk meg az énekeskönyvet, és felállva énekeljük el a 187-es éneket, hogy egy picit megmozgassuk tagjainkat, és úgy, ahogy mondtam, akinek közben dolga akad, az nyugodtan mehet ki, viszont nem tartunk hivatalos szünetet, hanem az ének után folytassuk a hozzászólásokkal.